Lemondott a Nemzeti Erőforrás miniszter Rétei Miklós, Balogh Zoltán váltja a tárca élén. Az első 10 perc után 2 forint lesz a telefonadó, de havonta maximum 700 forint. Még dolgoznak a részleteken. Idén több vagyonosodási vizsgálat, uzsorásokat és papíron minimálbért keresőket vizsgálnak majd az ellenőrök. A hétvégén már a Szerbia, a VMS jelöltjei köztársasági tartomány és önkormányzati szinten is indulnak. Jó reggelt kívánok! Lemondott Rétei Miklós nemzeti erőforrás miniszter. Ezt a miniszterelnök szóvivője jelentette be Kazasztánban, ahol Orbán Viktor vezetésével 2 napos látogatáson tárgyal egy kormányzati üzleti delegáció. Szijjártó Péter azt mondta, hogy Rétei Miklós már 2010-ben jelezte, hogy fél időben lemond miniszteri posztjáról. A kormányfő megköszönte a távozó tárcavezetőnek az elmúlt 2 évben végzett munkáját és elfogadta a lemondást. Szijjártó Péter azt is bejelentette, hogy további kormányátalakítás is várható, amelyről később döntenek. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a mostani rendszerint folytatja a munkáját. A miniszterelnök szóvivője azt mondta, a távozó miniszter és a kormányfő is sikerként értékeli az összevont tárca működését, amelyhez az egészségügy, az oktatás, a kultúra, a szociális terület és a sport tartozik.
Mivel az elmúlt 2 év azt mutatja, és ebben a miniszter úr és a miniszterelnök úr is egyetértettek, hogy sikeres volt ez, jó döntés volt ez, és sikeres kormányzati teljesítményt tett lehetővé, hogy korábban 4 különálló minisztériumban lévő feladatokat egy minisztériumban integráltak, ezért természetesen nem kerül el egyetlen egy terület sem a Nemzeti Erőforrás Minisztériumra.
Balogh Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár váltja a távozó Rétei Miklóst a tárca élén Orbán Viktor felkérésére. Balogh Zoltán közleményében azt írta, elvállalja a jelölést, amely nagy megtiszteltetés számára. Terveiről a parlamenti bizottsági meghallgatásokon számol majd be. Az MSZP szerint Rétei Miklósnak el sem kellett volna vállalnia a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetését. Koros Lajos, a párt elnökségi tagja azt mondta, a távozó tárcavezető felkészült orvosprofesszor, de nem ért például az oktatáspolitikához vagy a kultúrához, amelyeknek a felügyeletét szintén rábízták. Az LMP szerint Rétei Miklós súlytalan miniszter volt, akinek a feje felett döntöttek a tárcáját érintő kérdésekben. Szabó Tíme, a frakció vezetőhelyettes azt mondta, Rétei hivatali ideje alatt az elmúlt 22 év legdurvább megszorításait tapasztalták az oktatás, az egészségügy, a kultúra és a szociális feladatok területén. Olaj, gázipari és gyógyszeripari megállapodások születhetnek Kazasztán és Magyarország között. Orbán Viktor miniszterelnök 2 napos látogatáson tárgyal a gazdasági együttműködések lehetőségeiről a közép-ázsiai országban. Aláírják egy kazah-magyar közös cég alapító okiratát is, amely magyar szakemberek részvételével segíti majd Kazasztán mezőgazdaságának fejlesztését.
Miniszterek, vállalatvezetők, vállalkozók több mint 100-an kísérték Orbán Viktort Kazahsztánba. A 16 milliós közép-ázsiai ország a térség legerősebb gazdasága. Olajban, földgázban, ásványi kincsekben gazdag, 7,5%-os a gazdasági növekedése évente. A fővárosban Asztanában sorra épülnek a felhőkarcolók, köszönhetően a kiapadhatatlan szénhidrogén lelőhelyek hatalmas bevételeinek. Varga Mihály, a kazah-magyar kormányközi kapcsolatok bizottságának társelnöke szerint nem használjuk ki eléggé azt, hogy 4000 kilométerre Magyarországtól még mindig jól ismerik és keresik a magyar termékeket, és Kazahsztán komolyan érdeklődik Magyarország iránt.
Kazahsztán is elkezdett kifelé nyitni, hiszen az elmúlt 20 évben az ország megerősödött, a természeti kincsekből tudott fölhalmozni egy olyan tőkét, amelyel most mindenféle pénzügyi, gazdasági befektetésekre törekszik. Magyarország pedig kész arra, hogy ebben partnere legyen az országnak, Kazahsztánnak.
Az országban a Magyar Olajtársaság az elsők között fektetett be. A cég vezetője azt mondta, újabb beruházások reményében érkezett, miután nagy olajmezőket találtak a térségben. A MOL teljes szénhidrogén készletének 5%-a van Kazahsztánban. Hernádi Zsolt szerint ettől olcsóbb nem lesz a benzin.
Nincsen árban jelentősége, ez egy ellátás biztonságilag már van jelentősége, hiszen az ember mindig, amikor számol egy ilyen olajmennyiséggel, ez az olajmennyiség végső soron lecserélhető és áthozható Magyarországra.
A 2 napos miniszterelnöki látogatáson gazdasági egyezményeket írnak alá a két ország képviselői, és Orbán Viktor pénteken találkozik Kazahsztán államfőjével és a kazah miniszterelnökkel is.
A közép-ázsiai ország tavaly 55 milliárd dollár értékben adott el a világban kőolajat és földgázt, de ennek csak kis százaléka került Magyarországra. Kazak szakemberek szerint ahhoz, hogy komoly üzleti partnerként tekintsenek Magyarországra itt ebben a térségben, ezekből az energiahordozókból kellene nagyobb mennyiséget vásárolnunk. Cserébe feldolgozott mezőgazdasági termékeket, élelmiszereket, vetőmagokat és gyógyszereket adhatnánk el itt Kazaksztánban. Azt mondják, itt erre komoly fizetőképes kereslet lenne. A híradót Asztanából, Kazaksztán fővárosából Szimics Kulászló tudósította.
Júliustól kell fizetni a telefonadót. A tervek szerint az első 10 perc ingyenes lesz, majd percenként 2 forintot kell fizetni a hívófélnek, havonta legfeljebb 700 forintot. A kormány részletekről ma egyeztet a távközlési szolgáltatókkal.
Mindegy, hogy vezetékesről vagy mobilról tárcsáznak, a telefonadót mindenkinek fizetnie kell majd. A szaktárca azt javasolja, hogy minden hónapban az első 10 perc legyen adómentes, utána percenként kellene 2 forintot fizetni. Aki viszont nagyjából 6 óra telefonálás után eléri a 700 forintot, annak már további adót nem számláznának. A tárca szerint azoknak lesz segítség a 10 perces időkorlát, akiknek már most is nehézséget jelent a telefonszámla befizetése.
Eddig vizsgálataink szerint kb. Ez a 10 perc az, ami a előfizetőknek olyan mondjuk 15-20%-át olyan mértékben érint, hogy lényegében ők nem is beszélnek többet egy hónapban ennél. Tehát feltehetően ez az előfizetőknek az a szegmense, akiknek a leginkább terhet jelent a telefonálási díj, a telefonköltség.
Az SMS-ek és az MMS-ek után is egyenként 2 forint lenne az adó. Sokan használnak olyan díjcsomagot, amelyekben nem kell külön percdíjat fizetni. A tervek szerint ezeket az ingyenes beszélgetéseket továbbra sem terhelné adó, a közterhet az előfizetési díjakba építenék be. Szakértők szerint a telekommunikációs adó jelentősen megváltoztathatja a magyarországi telefonálási szokásokat. Lesznek, akik jóval kevesebbet beszélnek majd, de egyre inkább elterjednek az okostelefonok is, amelyeken az internet segítségével lehet olcsóbban telefonálni.
Ön is egy trend, hogy egyre több olyan megoldás van, amivel ugye nem a GSM hálózatot használjuk telefonáláskor, hanem a netet, és ez egy világszintű trend, tehát ezt egyre többen használják, és nagyon sok olyan program van, amit okostelefonokra fel lehet telepíteni, és így ki lehet kerülni a mobil hívások költségét.
A kormány úgy számol, hogy a távközlési adóból idén 30, jövőre körülbelül 52 milliárd forint folyhat be a költségvetésbe.
Vagyonosodási vizsgálatot indít az adóhivatal azoknál, akik rendszeresen adnak kölcsönt magánszemélyeknek, vagyis feltehetően uzsoráznak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén a tavainál is több ilyen ellenőrzést rendelt el. Ellenőrzésre számíthatnak a papíron minimálbért kereső vállalkozók, vagy az évek óta veszteséges társaságok tulajdonosai is. Az elmúlt 2 év vagyongyarapodási eljárásaiban csaknem 30 milliárd forint be nem fizetett adót állapított meg az adóhatóság.
Saját házában fogtak el a rendőrök egy uzsorást egy éve Sajóhídvégen. Bükkaranyoson pedig a háza előtt kaptak el egy másik férfit milliós kölcsönök miatt. Ezeket az ügyeket eddig a rendőrség vizsgálta, de mostantól az adóhatóság is nyomoz. Egy 20 négyzetméteres luxus terasz egy többszintes apartman tetején, vagy egy udvaron álló luxuskocsi, legtöbbször ilyenekre figyelnek fel a pénzügyőrök. Idén sokkal több vagyonosodási vizsgálatot indítanak, mint tavaly.
Állandóan minimálbér vagy az alatti jövedelmet tüntet fel.
Azokat kiemelten vizsgálják, akik papíron csak minimálbért keresnek, de luxus körülmények között élnek, például abból, hogy rendszeresen adnak nagyértékű kölcsönöket.
A rendelkezésére álló adatok alapján kiderül, hogy a magánszemély mondjuk adott esetben akár 10 embernek is adott több milliós kölcsönt. Megnézi a rendelkezésére álló adatokban, hogy a bevallásában csak minimálbére volt, ami azért értelemszerűen nem nyújt fedezetet a sok milliós kölcsönre.
Sokszoros bírságot szabhatnak ki uzsorázás miatt. Ha például kiderül, hogy valaki egy év alatt 10 millió forintot szerzett a kölcsönökből, de csak minimálbérre van bejelentve, ami évi 1,2 millió forint, akkor meg kell fizetnie az adóhiányt. Bírságként pedig kiszabhatják ennek a dupláját is, vagyis 10 millió forint fekete bevétel után 26 millió forintot kell befizetnie az adóhatóságnak. Idén eddig 300 vagyonosodási vizsgálatot fejeztek be, az esetek 90%-ában találtak adózatlan jövedelmet. Átlagosan évi 11 millió forintot nem vallottak be.
Egy pécsi hírportál szerint megtalálták Rosszabolcs szakdolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. Gyurcsány Ferenc egykori sógorának diplomamunkáját hetek óta keresték. Az egyetemen hírzárlat van, ezért nem kommentálták az értesülést. Szerdán a volt miniszterelnök az ATV-nek a szakdolgozatáról azt nyilatkozta, nem másolt volt sógoráról, csak inspirálta őt az Azonos című másik munka. A Fidesz szerint Gyurcsány Ferencnek nem sikerült tisztelnie magát szakdolgozata ügyében.
Tudom, hogy nincsen plágium.
Gyurcsány Ferenc állítja, nem másolta le volt sógora szakdolgozatát. A Demokratikus Koalíció elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában hangsúlyozta, hogy a plágium csak úgy bizonyítható, ha a két dolgozat megegyezik. Mivel azonban mindkettő eltűnt a Pécsi Egyetemről, az ügyben csak sejtetni vagy gyanúsítgatni lehet.
Nem elegendő fondorlattal gyanút szőni és állítani, tessék bizonyítani, és nem megyünk bele abba a zsákutcába. Mert abban a zsákutcában maga van a politikai halál.
A Fidesz szerint a volt szocialista miniszterelnök vádaskodik, de még nem sikerült tisztáznia magát szakdolgozata ügyében. A párt szóvivője úgy véli, Gyurcsány Ferenc semmiféle érdemi cáfolatot nem mondott a gyanúsan egyező szakdolgozatok ügyében.
Egy megoldás van, ez pedig az, hogy Gyurcsány Ferenc megkeresi a szakdolgozatát, bemutatja, és ezzel hitelt érdemlően bizonyítja az ő igazát, és hitelt érdemlően visszautasítja akkor a vádakat.
A Hír TV Célpont című műsora számolt be először arról, hogy Gyurcsány Ferenc 1984-ben ugyanazzal a címmel írt szakdolgozatot, mint 4 évvel korábban akkori sógora Rost Szabolcs. A Hír TV oknyomozó riportja szerint a volt miniszterelnök szakdolgozata több ponton megegyezhet volt sógora diplomamunkájával. A pécsiújság.hu internetes hírportál szerint a Pécsi Tudományegyetemen időközben megtalálták Rost Szabolcs szakdolgozatát. Az intézmény ezt nem erősítette meg, de nem is cáfolta. Az ügyről addig nem nyilatkoznak, amíg az április közepén felállított tényfeltáró bizottság nem fejezi be a munkáját. Az egyetemen azután rendeltek el vizsgálatot, miután kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc és volt sógora dolgozatát sem találják. A bizottságnak választ kell találnia, miként tűnhettek el a köziratok az egyetemről, illetve hogy plagizálta Gyurcsány Ferenc. A PTE egyébként a rendőrségen is feljelentést tett a volt kormányfő dolgozatának eltűnése miatt.
Alaptalannak minősítette Gubik László és két társa szlovák állampolgárságuk elvesztésével kapcsolatos panaszát a Nyitrai Körzeti Hivatal. Hatásköri hiányra hivatkozva elutasították a szlovák állampolgárságról szóló törvény alkotmányosságának megítélését és az állampolgársági hovatartozásról szóló igazolás kiadását is. Gubikék ezzel Szlovákiában kimerítették a jogorvoslati lehetőségeket, ezért a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordulnak. Csak a kampány befejező szakaszában foglalkoztak a szerb pártok az országban élő kisebbségekkel. A hatalmon lévő kormánykoalíció, illetve az ellenzéki pártok egyaránt úgy vélik, az uniós integráció és az új munkahelyek teremtése megoldja a kisebbségek gondjait.
A 4 évvel ezelőtti választási kampányhoz hasonlóan a szerb pártok most is alig foglalkoztak az országban élő kisebbségekkel, illetve a vajdaság autonómiájával. A leköszönő hatalmi koalíciót irányító demokrata párt is csak a kampány finisben az újvidéki nagygyűlésen tette erről említést. A mi listánk biztosítja az egyenlőséget minden itt élő kisebbségi közösség számára. Ezeknek az embereknek jövőképet és biztonságot kínálunk. A képviselőiknek helyet a listáinkon, mondta a Demokrata Párt alelnöke. A hatalomváltásra készülő szerb haladó párt elnöke is csak Szabadkán tett említést a kisebbségekről. Tomislav Nikolic úgy véli, az EU integráció, az új befektetések és az új munkahelyek a nemzeti kisebbségek helyzetét is megoldja. Valódi kisebbségpolitikát az ellenzéki párt nem tudott felmutatni. Az üres, lepecsételt szavazó urnákba azonban bőven kerülhet kisebbségi szavazat. A Vajdasági Magyar Szövetség a köztársasági és tartományi szavazólapokon a 9-es szám alatt található. Az államfőválasztás szavazólapjain pedig a 11-es szám alatt szerepel Pásztor István neve egyedüli magyar és vajdasági jelöltként. A Mindannyian Együtt koalíció tartományi és köztársasági listáján 2 magyar párton kívül bosnyák, horvát és szlovák kisebbségi pártok jelöltjei szerepelnek. A Magyar Remény Mozgalom tartományi listát állított, míg a Vajdasági Magyar Demokrata Pártnak önkormányzati és tartományi jelöltjei is vannak.
Abban a reményben indulunk, hogy legalább lesz egy tartományi képviselőnk, és valamilyen szinten részt tudunk venni a helyi önkormányzatok irányításában.
A 250 ezerre tehető szerbiai magyar közösség vasárnap 5 magyar pártra voksolhat az önkormányzati, tartományi és köztársasági választásokon.
Fél hétkor lesz legközelebb híradó. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.
Úszó Európa-bajnokság május 21-től 27-ig az M1-en, az M2-n és a Kossuth Rádióban.
Ki szalasztana el egy ilyen csókot? Ki mondana le egy ilyen élményről? Ki hagyna ki egy ilyen poét?
Fogom azt a kardot és lelövöm.
Ki hagyna ki egy ilyen találkozást?
Ságos asszonyom, uram!
Randevú a magyar film hőskorának legnagyobb sztárjaival vasárnap délután 4 órakor a Duna Televízióban.